Eredményes élettalálkozó 2012. március 23-a. A szellemi háború 14. rész. A harc módszere.
Úgyhogy mit is mondtunk? Ja, igen, imával fogjuk kezdeni. Mennyei atyánk, segíts rajtunk, bármennyire is viccelődünk, nagyon, nagyon alapvető és nagyon mély bajban vagyunk. A legfontosabb dolog hiányzik az életünkből. Igazából maga az élet hiányzik. Bármennyire is jól tartjuk magunkat, bármennyire is igyekszünk, nélküled semmik vagyunk. A legjobb, amit tenni tudunk, az egy kis képmutatás, jó képet mutatni. De igazából nagyon nagy szükségünk van. És ez nem baj. Ez így normális. A baj az, hogyha a szükségünkkel elfutunk, ha a sóvárgásunkkal elbújunk, ahelyett, hogy hozzád jönnénk vele. Úgyhogy kérünk, hogy adj nekünk, ezért vagyunk itt ma reggel, adj nekünk, mindenható, teremtő Isten, aki minden felett, minden mögött és minden által vagy. Te vagy a forrás. Tőled várunk. Kérünk, hogy tedd értelmessé a szavakat, amiket kimondunk, és tedd nagyon odafigyelővé, nagyon megértővé a hallásunkat, hogy amikor megszabadítasz minket, amikor választ adsz az életünk legfontosabb kérdéseire, akkor meghalljuk azt a választ, akkor azt mi meghalljuk, mi azt elfogadjuk. Mi azzal tényleg, tényleg megszabaduljunk. Úgyhogy csak hálásak vagyunk a lehetőségért. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. A témánk még mindig a szellemi háború, és megpróbálom ezt annyira építővé tenni, amennyire csak lehet, de nem mindig lehet. A legutóbb Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelének egy egészen rendkívüli szakaszát olvastuk, és szeretnék visszautalni rá, és innen tovább lépni egy nagyon is határozott vonalon. Úgyhogy csak olvassuk el még egyszer. Azt mondja Pál a korintus belieknek, akik elég lazák voltak, lehet így mondani. Ők voltak a problémás csapat. Nem tudom, láttál-e már problémás csapatot? Az iskolában mindig volt egy évfolyam, a problémás évfolyam. Volt egy osztály, ahova a tanárok rettegtek bemenni, mert az volt a veszélyes csapat. A korintus beliek ilyenek a Bibliában, egy rázós csapat. Ha olvassátok, majd látjátok. Volt minden. Mindegy. És nekik ír Pál apostol. És ezt mondja. Mert testben élünk. Ja, hol? Hát ezt mi azt nem tudjátok? Jól van, na. 10. fejezet. 2. levél. Mert 2 írt. 1 nem volt elég. 2 kellett. és a harmadik verset olvasom. Azt mondja, mert testben élünk, és itt meg is állok. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire vagy próbálsz úgymond vallásos lenni, szellemi lenni. Tudod? Ezen a világi életen már felülemelkedett. Ez csak egyszerűen nem valós. Úgy értem, testben élünk. És ez a test gyenge, ez a test gyarló, ez a test egész életünkben egyfajta bilincset tesz ránk a maga kiszolgáltatottságával, a maga gyengeségével. Erre a testre hatnak törvények, hatnak a fizika, a biológia törvényei, de hatnak szellemi törvények is. Ugyanez a Pál apostol Rómaiakhoz írt levélben, a 7. fejezetben mondja azt, hogy azt a törvényt találom magamban, hogy csak a rosszat tudom tenni, miközben a jót akarom. Azt mondja, hogy ez a test ki van szolgáltatva a bűn törvényének. Képzeld el ezt úgy, hogy van egy képességed arra, hogy marhaságot csinálj. Úgy értem, gyárilag benned van. Nem kell, hogy rosszabb legyél, mint én, vagy a melletted ülő. Csak úgy alapszinten van egy rendszer benned, amely törvényszerűen célt téveszt, törvényszerűen elront, törvényszerűen bűnt követ el. Úgy értem, és figyelj, nem jó ember akarok én lenni, tudod, én nem fogom leengedni a Bibliát, mert az a helyes, hogy én felemelem a Bibliát. Tudod, és ellene hatok egy törvénynek az akaraterőmmel, a testem erejével, a jó szándékommal, és ez most ebben a pillanatban, ebben az illusztrációban a gravitáció. És a Biblia még csak nem is olyan nehéz. Egész jól csinálom. Szerintetek meddig fogom tudni egész jól csinálni? Mennyit adtok nekem így átcsorogva? Mennyi? 20 percet? Nem vagy normális. 20 perc alatt lerohad a karom. Én 2 percet mondtam volna. Hogy... Oké, tehát arról van szó, hogy van egy törvény, amely időkérdése, vagy csak a nyomás nagyságának a kérdése, de le fog engem gyűrni. Hogy értem, figyelj, nem az a kérdés, hogy padlóra kerülök-e, hanem az, hogy mikor. Hogy értem, ne viccelj, felejtsd el azt az idealisztikus képet, hogy te majd valamiféle szuper keresztény leszel, és egy ilyen megingathatatlan győzelmi menetben tudod a megkérdőjelezhetetlen világosságig majd emelkedsz, vagy mit tudom én, majd állati jó ember leszel. Persze, van egy valódi változás, van egy valódi előrelépés, ezt úgy hívjuk, hogy tapasztalati megszentelődés. Hű, ezt jól megmondtam. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy belülről jövő tényleges átalakulás van, amely nem erősebbé tesz, hogy én most már 20 percig, 40 percig tartom a Bibliát, mert kigyúrtam magam, tudod? Hanem inkább azt jelenti, hogy megértem, hogy az életnek van egy olyan forrása, ami nem a testem. Van egy másik erő, amelyet én igénybe vehetek, amely simán megtartja a Bibliát, mondjuk itt. És működik. Úgy értem, működik. Az egyik törvénnyel szemben állítok egy másikat, és én csak az vagyok, aki választottam, aki hoztam a törvényt. És az élet szellemének a törvénye az, amely ezt megteszi. Sokszor mondtuk, ez leegyszerűsítve az, hogy az életem minden pillanatában segítségül kell hívnom Istent. Ő valós, ő egy valós személy, aki belép az életembe, és az én engedélyem, az én hitem mértékében ténylegesen beavatkozik. Nem úgy csinálja, mint a dzsinn, tudod, hogy dörzsölöm, és kívánhatok, és ő végrehajtja, hanem sokkal inkább úgy, mint ahogy egy apa bánik a gyermekével. Van ott egy interaktivitás, van ott egy vezetés, van ott egy... Tehát az apa nem rabszolgálja a gyereknek, de mégis megadja a kéréseit, mégis törődik vele. Van ott egy spontanitás, egy vezetés. De ott a segítség. Egyetem az én kisfiam 2,5 éves, nem élne túl egy hetet se egyedül. Szüksége van a családjára, szüksége van az anyjára és az apjára. Mi 2,5 évesek vagyunk szellemileg. Nem élünk túl egy hetet se egyedül, mindegy mennyire akarjuk, mindegy mennyire vagyunk amúgy a korunkhoz képest ügyesek. Úgyhogy kérlek, hogy ne felejtsd el, hogy testben élsz, és ez a test gyenge, és ez a test azért maradt veled, azért élsz még mindig benne, hogy mindig szükséged legyen erre a segítségre, hogy mindig szükséged legyen rá. A lelked ilyen módon kiképződik a függésre, kiképződik az Istenbe kapaszkodásra. Amúgy nem, amúgy figyelj, amúgy hogy éled az életedet? Úgy értem, mint a Marlboro reklámban a cowboy. Úgy értem, az igazi győzelem az, hogyha magányosan és egyedül belelovagolhatok a naplementébe. Úgy értem, ilyenek vagyunk mi emberek. Az egyik dolog, amire vágyunk, az a függetlenség, az a szabadság, de félreértelmezzük a szabadságot, félreértelmezzük a függetlenség igazi értékét, és elvonulunk Istentől, keservesen magunkra maradunk, és ebben a magányban nem élünk túl egy hetet sem. Úgyhogy ezt mondja, hogy testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. És ez az, amit itt az előbb illusztráltam, hogy egy módon el kell ismernem, hogy gyenge vagyok, de más módon ez egy nem normális, nem természetes következtetést kéne, hogy kiváltson belőlem. Nem, hogy a természetes az lenne, hogy testben élek, úgyhogy testből kell megoldanom a dolgokat. Úgy értem, ha tartanom kell a Bibliát, hogyha szeretnem kell a feleségemet, hogyha karriert kell csinálnom, hogyha meg kell felelnem egy környezetnek, akkor belehúzok, megfegyelmezem magam, igyekezni fogok, tudod, belehúzok. És ezt tanultuk egész életünkben, az iskolában ezt várták tőlünk, a szüleink ezt várták tőlünk, a vállalkozásunk, a munkahelyünk ezt várja tőlünk, magasabb teljesítményt, amit te hajtasz végre. És ő azt mondja, hogy nem, ezt nem így csináljuk. Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Mert az igazi erőnk, az igazi lehetőségünk, az nem testi. És itt olvassuk tovább. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. A hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Itt van egy óriási üzenet. A Pál azt magyarázza nekünk, hogy az embernek van egy erőssége, van egy lehetősége, van egy fegyvertára, ha lehet így mondani, amely Isten kezében van, és erős. És erős. És ezt a részt csak elolvassuk. Mert ez volt a legutóbbi üzenet. Hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, és minden magaslatot, amelyet Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ugye ez volt a múlt hétnek az üzenete, hogy az elménkben kialakulnak olyan gondolatminták, olyan meggyőződések, elképzeléseknek egy olyan rendszere, amelyet lehet, hogy nem akarsz, hogy ott legyen a fejedben. Ezeket hívja erődítményeknek, erősségeknek. Azt mondja, hogy ezeket a gondolatrendszereket, gondolatmintákat Isten ismeretével, az igazsággal, a neked hasznos, a neked segítő, a téged megmentő információval szemben emeltek. Ez olyan, mintha még emlékszem, amikor kezdő vállalkozó voltam, az egyik legnagyobb probléma a kisebb rendőrségi komplexus, a hitetlenség legyőzése volt a vállalkozóknál. Egy kezdő vállalkozónak a legnehezebb elhinni azt, hogy sikerülhet neki. addig mindenki azt mondta neki, hogy neked semmi nem fog sikerülni. Te egy ugyanolyan átlagos lúzer vagy, mint mindenki. Te ne ugráljál, te ne akarjál csinálni semmit, úgyse fog sikerülni. És ez a hozzáállás eleve kudarcra ítél. Miért? Mert nem hozod meg azokat a döntéseket, mert nem tartasz ki, mert nem teszed meg. Egész egyszerűen ülve maradsz, és kihagyod a lehetőségeket. Úgyhogy az egyik első dolog az volt, hogy el kellett magyarázni az embereknek, hogy figyelj, képes vagy létrehozni valamit, képes vagy tenni valamit a jövődért, képes vagy átlépni korlátokat, amiket eddig sose léptél át. De az ő fejében voltak erősségek, voltak meggyőződések, amelyek ezzel szemben álltak. Ezek így hangoztak, hogy én senki vagyok. Én úgyse viszem semmire. Az apám is megmondta. Ezek mesék. Úgy értem, az embereknek nem sikerülnek a dolgok, az emberek nem viszik semmire. Mi Magyarországon nem igaz, a mázlisták, tudod, meg a bűnözők, azok igen, de becsületes ember nem jut egyről kettőre. Ezek erősségek, erődítmények, amiket felépített valami vagy valaki az illető fejében azzal az információval szemben, ami igazából megmentette volna ott abban a helyzetben a pénzügyi életét, lehetőségeit. Szellemi háborúról beszélünk. Szellemi háborúról, amit gondolatokkal, koncepciókkal vívunk. Ha megtanítasz egy embernek egy hazugságot, amit ő elhisz, akkor anélkül, hogy kényszerítened kellene, ő követni fogja azt a hazugságot. És azt szerint fog dönteni. Egy anya, aki azt hiszi, hogy az a sejt, sejtszaporulat a méhében még egy személytelen, élettelen sejtszaporulat, ezen a hitén alapulva elabortálja azt a gyermeket. Hol van ennek a gyökere? Nem hiszem, hogy ott volna, hogy az a nő egy gyilkos, aki megöl egy csecsemőt, hanem abban a hitben van a gyökere, ahol ő azt hiszi, hogy az még nem egy ember, az nem személy. És persze van egy pont, ahol ez a hit, ez a meggyőződés, hogy az nem is ember, elkezd meggyengülni, ahogy nézed a magzat fejlődését, egyre inkább felismerhető benne az ember. És egy ponton már igazából meg is születhetne koraszülöttként. És az apja és az anyja szeretnék és felnevelnék. De mert valahogy egy gondolat elhomályosítja ezt a valóságot, ezért olyan döntést hozok, amelyet egy másik felismerés fényében sose hoznék. Egy erősség, egy erődítmény a fejemben. Egy férfi hiheti azt, hogy a hűségnek nincs túl nagy jelentősége. Gondolhatja azt, hogy az igazán dörzsölt élet az, amikor az egyik nőt váltogatom a másik után, és nem is vagyok igazi férfi, hogyha, tudod, még csak két számjegyű a darabszám. Mit tudom én? Kulturális berögződések, elképzelések, amelyek vezérlik az életünket. És nagyon konkrétan, szellemileg, ilyen gondolatok, ilyen vezérelvek épülnek a fejedben, épültek a fejedben évekkel ezelőtt, és bizonyos szinten uralják az életedet. Az életélményünknek én azt gondolom, hogy legalább 80-90%-át ilyen gondolatok hatása határozza meg. Egyetem, hányatoknak volt már folyamatosan rossz napja? Tehát hányan éreztétek már folyamatosan azt, hogy valami, egyetem, belül van a baj? Egyetem, mindegy, hova megyek, én viszem magammal a bajt. Egyetem, depressziós vagyok, dühös vagyok, nem is tudom, féltékeny vagyok, eszméletlen, kibírhatatlan módon sóvárgok, vágyakozom, rendben belül mindenkivel összeveszek, csak egyszer nem jó élni. És mindig ugyanazon az ösvényen rohantál, és ezért Mindig ugyanott mész, hisz ott van az ösvény. Ugyanúgy az agyad ezeknek az erősségeknek, erődítményeknek, amiket Isten ismeretével szemben emeltek, újra meg újra végigrohan. És nem vagy szabad ember. Ugye te nem vagy szabad ember. Olyan parancsoknak engedelmeskedsz, amik valahogy oda kerültek az agyadba, és igazából lehet, hogy sose választottad, hogy te ezeknek engedelmeskedni akarsz, és te így akarsz élni. Vagy lehet, hogy választottad régen, nem is egészen tudatosan, inkább csak egy felszínességből, inkább csak megengedte. Tudod, néztem egy darabig, aztán megszoktam, hogy nézem, aztán már emlékeztem rá, aztán már egyetértettem vele. Anélkül, hogy igazán eldöntöttem volna, hogy én ezt akarom. És sokszor teljesen felelősen, sokszor igenis követtél elképzeléseket, és lehet, hogy most már másképp gondolkoznál felőlük. Úgyhogy vannak fegyverek, amik nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Gondolj bele, meg tudsz szabadulni azoktól a mintáktól, amik fogva tartanak. Meg tudsz szabadulni azoktól a gondolatoktól, amelyekről hiszem, hogy az életélményünk nagyon nagy többségét kiteszik. És tudod őket olyan gondolatokkal helyettesíteni, amelyek élhetővé teszik az életet. Amelyek lehetővé teszik a kapcsolatot Istennel. Amelyek behozzák azt az erőt az életedbe, amely igazából mindig is hiányzott. És innen lapozzunk Efézus 5-höz, mert itt vannak ezek a fegyverek részletesen leírva. Aztán lehet, hogy nem 5, hanem 6, de ezen mi már nem fogunk összeveszni. 6-10. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ez egy parancs. Egész jófajta parancs, nem? Tehát néha azt találjuk, hogy a Biblia parancsai ilyen, tudod, légy boldog. Mondjuk ez, tudod, örülj, erősödj meg, tudod, lakjál jól, egyél. Értem, tudod, ezek az apa parancsai a gyereke felé, akit szeret. Azt mondja, végül pedig erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Ez egy egész más kép, mint amit a világvallásai mondanak. A világvallásai azt mondják, hogy szedd össze magad, erősítsd meg magad, légy jó, légy tökéletes, és aztán jöhetsz az Úrhoz, és az Úr kegyesen elfogad. Ez nem ezt mondja. Ez azt mondja, hogy először gyere az Úrhoz, és vegyél tőle erőt. Jó, hogy néz ez ki? A kisfiamnál nagyon látom, vagy a lányomnál nézett egy mesét, amiben volt boszorkány. És már előfordul, hogy nem mer bemenni egyedül a sötét szobába. Ez előfordul. És ha én ott vagyok vele, akkor bemegy. Ha én vele vagyok, akkor az én jelenlétem, az én általam hozott biztonság, és konkrétan néha az én segítségem őt igenis képessé teszi arra, hogy szabadon és nagyon is képesen éljen. Ezt mondja ez az írás, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Azt mondja, hogy egy olyan erőforrás áll a rendelkezésedre az élethez, amely hatalmas. Élj vele! Úgy értem, legyen ez a terved. Ne az legyen a terved, hogy majd létrehozol valamit, valamiféle teljesítményt, valamiféle jóságot, valamiféle érdemet, hogy aztán majd jöhess Istenhez, hanem kérlek, csináld fordítva. Gyere először, mert akkor leszel képes élni. Egyedül nem bírod egy hétig sem. Egyedül a sötét szobába sem mész be. Egyedül követed ugyanazokat az ostoba gondolatokat, amiket egész életedben követtél, és amik sokszor olyan helyre vittek, ahol igazából nem akartál lenni. Először gyere hozzám, ezt mondja Isten. És ha nálam voltál, ha velem jársz, akkor az megváltoztat mindent. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Wow! ez ilyen igazán katonai kifejezés. Ez egy katonai parancs. Isten fegyverzete. Okay? És ez tényleg egy katonai kép. A római hadsereg az akkori kor legfejlettebb katonai intézménye, a szervezettségében és a fegyverzetében, a harci technikájában használta azokat a fegyvereket, amiket Pál apostol is illusztrációként használ. Mindjárt végig fogunk rajtuk menni. Mindegyik fegyver jelképez egy olyan erőforrást, amit mi hívők kellene, hogy használjunk az életünkben, és amely ebben a szellemi háborúban győzelmet, igazságtalanul nagy erőfölényt biztosít nekünk. Ugye Anti beszélt róla, hogy ugye helyzetileg a győzelem már a miénk. A papírt már kiállították rólad, győztes vagy. Az ellenség, az ördög már legyőzetett azzal, amit Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt megtett a Golgotai kereszten. Ő Isten, ő meghalt minden ember bűnéért, és aki csak hisző benne, annak örök élete van. Ez egy olyan lezárt, bevégzett tett Isten részéről, amely nem függ se tőled, se tőlem. Innentől minden ember számára csak az ő döntése, csak az ő hitének, a választásának a kérdése, hogy örökre megszabadul-e ettől a testtől, hogy örökre biztonságba kerül, hogy igazából Isten családjának a részévé válik, hogy megmenekül, hogy üdvözül, ami azt jelenti, hogy megmenekül. De jobb mondani így is, meg úgy is. János evangéliuma 3.16, az az evangélium, igaz? Az örömhír. Az evangélium ezt jelenti, az örömhír. Az örömhír így hangzik. Isten úgy szerette az egész világot, jókat, rosszakat, gonoszakat, szenteket, mindet. Úgy szerette az egész világot, hogy fizetett egy árat értük, mégpedig a saját fiát, igazából önmagát adta. Így hangzik, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kihajtotta végre Isten. Mit csinált? Adott egy váltságot. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt meghalt mindannyiunk hibáiért, mindannyiunk bűneiért. Mindent, amit elszúrtunk, ő kifizette. Ahhoz, hogy ez érvényessé váljon rád, vagy rám, el kell, hogy fogadjuk. Hinnünk kell benne. El kell, hogy fogadjuk valóságnak. El kell, hogy fogadjuk ránk érvényes valóságnak. Hiszek-e ebben a székben? Persze, hogy hiszek. Hát, hogy ne hinnék. Persze. Hiszek-e Jézus Krisztusban? Hát, persze, hogy hiszek. Hát, nehéz nem hinni benne. A történelem egyik legjobban ismert, dokumentált történelmi eseménye és szereplője. Nehéz nem hinni benne. Én hiszem, ott van. Megment-e engem ez a hit? Ez nem. A Biblia úgy írja, hogy az ördögök is hisznek. Azaz ők is tudnak róla, hogy van Isten, de rettegnek. Mert a hitük egy ellenséges, egy távoli hit. Amit az evangélium kér, az az, hogy higgy bennem úgy, hogy rám bízod magad az életedben legalább egyszer egy pillanatra. Higgy bennem, mint a megoldásban. Higgy bennem, mint az, aki vagyok az út, az igazság és az élet. Higgy bennem, mint abban, aki nélkül senki nem juthat az atyához, csak rajtam keresztül. Én vagyok az ajtó a mennyországra, én vagyok az út a mennyország felé, én vagyok az örök élet. Ezt mondja Isten, bízz bennem, higgy bennem. És ez ami olyasmit jelent, hogy hű, itt van egy szék, és nekem le kéne ülnöm. Ebben a pillanatban van örök életem. Ebben a pillanatban. Megjavultam? Nem. Jobb ember lettem? Nem. De rábíztam magam egy megoldásra. Nem csak néztem messziről, milyen jó kis megoldás. Azt megyek tovább. Hanem milyen jó kis megoldás nekem. És ebben a pillanatban örök életem van. És ha utána fölállok, akkor elveszítettem az örök életemet? Nem. Nem, mert amikor ide leültem, abban a pillanatban Isten visszafordíthatatlanul elvégezte. Örökbe fogadott. De nem akarom, hogy örökbe fogadj. Már késő. Már késő. Add vissza a papírt. Nem adom. Mehetsz, szabad vagy, de örök életed van. És aztán persze azért utánad megyek, mint ahogy én is utána megyek a 2 éves fiamnak, aki néha nem akarja, hogy zaklassam, de azért csak utána megyek. Úgyhogy öltsétek tehát magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassotok az ördög mesterkedéseivel szemben. Szellemi háború. Az ördögnek valóban vannak mesterkedései. Ő egy valós személy, tényleg beavatkozik az életünkbe. Tényleg tesz javaslatokat, tényleg inspirál olyan gondolatokat, amelyeket nem akarunk követni. És a módszer, hogy meg kéne állnunk vele szemben. Sanyi, így áll egyet. Inkább nem. Na, de, így áll egyet. Jó lesz, meglátod. Hát, apám is ezt mondta. És azt hiszem, hogy ebbe halt bele. Én inkább nem innék. Mi a módszer? Ellen kéne állnom. Sanyi, te egy lúzer vagy, nem viszed semmire. Hagyd abba, amit csinálsz. Amit csinálsz, értéktelen. Hogy értem, eljössz ide péntek reggel, és dumálsz ezeknek az embereknek? Hát úgyse érdekli őket igazán. Hagyd abba. Nem hagynám abba, inkább nem. Megpróbálnék ellenállni annak, ami nem méltó rá, hogy kövessem. Megpróbálnék ellenállni. Úgy értem, ha meg tudnám tartani az elmémet tisztának, ha azokat a gondolatokat tudnám gondolni, amik unblock, akár csak pragmatikusan, akár csak gyakorlatiasan helyesek és hasznosak, az életem megváltozna. Úgy értem, a problémák nagyját én csinálom magamnak. És aztán, ha figyelembe vesszük azt, hogy Isten egy óriási erővel támogatja az életemet, ha megmaradok az ő gondolataiban, ha követem az ő gondolatait, ha az ő tanácsa szerint élek, akkor egy még óriásibb lehetőség múlik azon, hogy én mit gondolok és mit nem. Úgy értem, az egyik dolog, amit Mátéban a tanítványainak mutatott Jézus Máté evangéliumában, és hogyha szerencsém van, meg is találom, az a hitnek az erejéről beszél. És ez engem zavarba hozott. Azt mondja, hogy nem fogom megtalálni, pedig itt volt valahol. Hol? Ja, azt sem mondtam. Hát nem tudjátok? Oké, a mustármagnyi hit. Lászta mindenit. Itt van egy bibliatudós köztünk. Magvető. 17-20, egyre jobb lesz, várjatok. Neked van biblia programod, igaz? Világos. Igen, hol van az, ahol megátkoz egy fügefát? Az is itt van valahol. Elmegy egy fügefa mellett, akart róla enni gyümölcsöt, fügét. Hogy, mi? Ti milyen kis kötekedők vagytok. Az ezt is elolvassuk, ez is jó, figyeljetek. 21-18, na jó. Na figyeljetek. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett, ez Jézusról beszél. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de nem talált rajta csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Úgyhogy itt történt egy csoda, ugye? Gondolod, ott van egy fügefa, nézegeted, próbálsz róla szedni valamit, ez nincs rajta semmi, csak levél. Kicsit fölbosszantod magad, és azt mondod, hogy ne teremjen rajtad soha többet semmi. És Wow! Hogy értem, vigyázz, hogy beszélsz? Legalábbis majd rólam. És Jézus tanít itt a tanítványoknak. Jézus így válaszolt nekik, bizony mondom néktek, hogy ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vesd magad a tengerben, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Ezt elolvasom még egyszer. Ez ide van írva, most mit csináljak vele? Mi? Hol van? Ez hol van? Ez melyik rész? Máté 21, és Máté 21, 18-tól 22-ig, és a 21-es versben van, még egyszer olvasom, figyeljetek. Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Elolvassam még egyszer? Jó, ezt biztos meg kéne. Na most oké. Most ha ezt egy kicsit New Age-esen nézzük, oké? Kicsit New Age-esen. Öregem, hát mi van itt? Hát ne viccelj. Hát ez a gin rész. Figyelj, Biblia, Isten, imádságban kérem, és minden, amit kérek, meg lesz. Ugye te, Uram, adj gazdagságot! Uram, gyógyítsd meg a betegeket! Uram, tudod, és kicsit tudod, mi augusztus 20-a van, Gellért hely, ugorj a Dunába! Nem tudom, hogy augusztus 20-án jó, ez mindegy, a tűzi játék helyett. Tehát valami látványos, tudod, és így éltek. Így működik ez. Mi? Próbálunk. Van itt két rész, amit muszáj hozzáolvasni. De ennek a két résznek a figyelembevételével ez így van. Ez igaz. János 15 a szőlőtő és a szőlővesző példája is erről beszél. Ez egy visszatérő téma, ez arról szól, hogy Isten beavat az ő hatalmába. És Isten nem csak, tehát mint ahogy én a fiamat örökösnek szánom, egy nap mindenem az enyém lesz. A nagyfiammal arról beszélek, hogy hogyan tudnánk együtt vállalkozni. Ugye, ő nem egy aranyhörcsög a ketrecben, hanem a családom, és mi felnövünk együtt, és az életünket közösen tervezzük. Isten erről beszél, hogy én bevonlak téged abba, ami én vagyok. De én vagyok a vezető. Én vagyok a kezdeményező. És ez így is kell, hogy maradjon. Mert én vagyok egyedül szerető, egyedül bölcs, egyedül igazságos Isten. Nekem kell vezetnem. Neked követned kell. De az én vezetésem a szeretet vezetése. Ahogyan egy apa vezeti a gyerekét, ahogy egy férj vezeti a családját, a feleségét. Egy olyan vezetés, amely figyelembe veszi a másik szívének a kéréseit, a vágyait, a szükségeit. Egy gondoskodó, egy törődő, egy igazán bölcs vezetés, de meg kell, hogy maradjon a vezetés nála. Mert ha én kezdek vezetni, akkor abból baj lesz. Ha én kezdek csettintgetni, akkor bizony a Gellért hegy ugrik a Dunába, és lehet, hogyha rossz napom van, akkor neked mondok egy olyat, hogy elszáradsz, mint a fügefa, és hogyha ha én diktálok, akkor lehet, hogy tűzbe borítom a világot. Mert én nem vagyok szerető, önzetlen, jóságos lény. Próbálok. De nem. Jobb, ha Isten diktál. És ezt mondja itt, figyeljetek. Ha van hitetek, álljunk meg. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nekem nincs hatalmam rá, hogy a hegyet beugrasszam. Úgyhogy kell, hogy legyen hitem valakiben, akinek van hatalma. A hegy hogy tud beugrani a tengerbe? Én be tudom ugrasztani? Nekem van olyan teremtő hitem, tudod, elkezdek meditálni. És a hegy már mozog, tudod. Nem, nekem nincs ilyenem. Úgy értem, legfeljebb bohócot tudok csinálni magamból. Lehet, hogy valamiféle kinetikus, pszichó, nem, valami van, de a hegy nem ugrik a tengerbe, az tuti. A Dunába se. Nem megy az sehova, a hegy az nem megy sehova. A hegy Istennek engedelmeskedik. A kérdés az az, hogy én hiszem-e, hogy Isten be fogja vágni a tengerbe a hegyet. Ez a kérdés. Van-e egy megkérdőjelezhetetlen meggyőződésem arról, hogy Isten mit akar csinálni? Mert ha igen, és a következő szó, amit használ, és semmit se kételkedek, akkor azt, amit Isten akar csinálni, azt az én hitemen keresztül Isten meg is csinálja. Valami ilyesmit mond. Figyelj, én beugraszthatnám a hegyet a tengerbe, de csak úgy hobbiból nem ugrasztom be. Az egyetlen ok, amiért megcsinálnám, hogy veled legyen egy kapcsolatom közben. De ezt a kapcsolat dolgot úgy fogjuk csinálni, hogy én elmondom neked, hogy beugrasztanám a hegyet a tengerbe, te meg hiszel nekem. És hogyha hiszel nekem, semmit se kételkedve, akkor én beugrasztom a tengerbe a hegyet. Ez milyen? Jó így? Így fogjuk csinálni. És egyszer csak van neked is egy részed. És a részed nem a hegy felemelése, hanem a hit. Az elméd uralása. Hogy képes vagy-e azt gondolni, amit Isten mondott, hogy gondolnod kéne. És ez a hit harca. Ez az a terület, ahol arról a bizonyos fegyverzetről beszélünk. Ez az a terület, amit az ellenség támad. Ugye te mit képzelsz? Csak nem azt gondolod, hogy Isten neked valamit is meg fog csinálni? Ugye te ott van a rossz házasságod, annak a hegye az életben? És majd azt gondolod, hogy Isten azt be fogja ugrasztani a tengerbe? Dehogy is tojik ő rád, meg amúgy is milyen ember vagy te? Egyáltalán nem vagy jó ember. Majd gondolod, hogy neked Isten csinál valamit? És mi van a fejedben? Zavar van a fejedben. Nem hit, nem meggyőződés. Zavar van a fejedben. Depresszió van a fejedben. Szorongás van a fejedben. És a dolog nem történik meg. Miért nem történik meg? Mert nem hiszek. Mert kételkedem. Ez a szellemi háború területe. És ez egyszerű, tudod, ez egyszerű, mert megint hadd menjek vissza a 2,5 éves fiamhoz. Úgy értem, jön hozzám reggel, reggeli előtt jön hozzám. Nem reggeli után, reggeli előtt. És a következő a kérdés. Kaphatok almás rágót? És közben bólogat, tökéletes Dale Carnegie stílusa van. Kaphatok almás rágót? És mosolyog, tudod? Tehát ugye értem, ellenállhatatlan. Ezt tudjátok, a bólogatással inspirálod benne az igenlő választ, és tökéletes tárgyalás technika. És teljes, tudod, és tudja, hogy gázos, amit kér, mert reggeli után szoktunk, ha egyáltalán rágózni. De ő hiszi, hogy én szeretem őt. És hiszi, hogy egy ilyen jó dolgot, mint egy almás rágót, azt én megadom neki. Ott van benne ez alapfeltételezés, hogy jót kap tőlem. Értitek? Ez nem bonyolult dolog. Ez annak a kérdése, hogy kicsoda Isten. Ez annak a kérdése, hogy megengedem-e, hogy legyen egy viszonyunk. Hogy ő legyen az én szerető atyám. És én csak egyszerűen legyek elég merész ahhoz, hogy kérjek tőle, hogy jót reméljek tőle. És ez nem is egy elrugaszkodott gondolat. Ugye a fiam nem őrült, amikor jót remélt tőlem. Nem elvetemülten naív, és rontott el az életét örökre, mert egy pillanatra bízni mert az apjában. Nem, pont, hogy normális, pont, hogy így kellene élnie. És a legrosszabb esetben azt mondom, hogy figyelj, itt a rágó, de előbb megesszük a reggelit, jó? És ilyenkor többnyire egy falatot eszik a reggeliből, és már nem éhes. Már jól laktam, köszönöm, nem kérek többet. Kaphatok almás rágót? Nagyon aranyos. És akkor megkapja az almás rágót, rágja egy darabig, és utána olyan éhes lesz, annak a rendje módja, és megreggelizünk. De értsd meg, hogy ő, ha kételkedne, ha nem hinne, akkor azt mondaná, hogy inkább elcsenem azt a rágót. Apa úgyse ad nekem. Apa sose ad semmit. Apa igazából az ellenségem. De én majd valahogy kijátszom. Aha, ez az. És tudod, és lehet, hogy sikerül neki, lehet, hogy dörzsölt kis fickó, és a végén az összes rágot benyomhatja az arcába. De az életét magányosan fogja élni. Az életét az apja betakarásának, az apja erejének, az apja vezetésében élvezhető szabadság nélkül fogja élni. Én azt mondom, hogy jobb vele, mint nélküle. Jobb apa. Jobb, ha apa adja az almás rágót. Úgyhogy az ördög mesterkedéseivel szemben megállni. Miért? Mert ő pontosan tudja, hogy ha egy ponton elkezdünk hinni Istennek, ha elkezdünk bízni benne, akkor olyan erőt gyakorolhatunk az életünkben, amiről álmodni sem mertünk. Lehet, hogy nem olyan erőt, amivel beugrasztjuk a Gellért-hegyet a Dunába, mert lehet, hogy ez Istennek most nem konkrét célja. És ha neki nem célja, akkor hiába hiszek benne, nekem abban kéne hinnem, amit ő kezdeményez. De nagyon sok kezdeményezése van. Több ezer ígérete a Bibliában, több ezer megmentő parancs, több ezer megmentő üzenet, amelyekben hinnem kéne, és számítanom kéne. Fiam, elmegyünk a Vidám Parkba. Tényleg? Mikor? Hamarosan. És akkor örömmel várnom kéne, hogy megyünk a Vidám Parkba. És a kivetítések, a gondolatok, amik az ellenségtől jönnek, azok ezek, hogy nem mentek ti sehova. Vagy ha mentek, majd neked kell fizetned, és rámegy az összes zseppénzed. És tudod, és úgy se történik jó. És tudod, és erődítmények a fejedben, amelyeket, ha testi módon próbálok leküzdeni, nincs esélyem. Azt mondja, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk, és itt befejezem, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. És ez egy ámulatos kijelentés, ez egy megdöbbentő kijelentés. Azt mondja, hogy miközben testben vagyunk, nem test szerint harcolunk. És ez nem csak rád igaz, hanem igaz a környezetedre, a körülményeidre és a körülötted lévő emberekre. Figyelj, ez az utolsó gondolat. Volt-e már olyan, hogy összevesztél a férjeddel? Én simán összeveszek a feleségemmel. Úgy értem, egy mondatot mond. És miért mondtad ezt a mondatot? Hát ki mondja a mondatot? És abban a pillanatban, ez fájt. Miért mondtad ezt nekem? Mit akartál ezzel mondani? Csak megint nem arra akarsz rávenni, hogy? Tudod, és egy pillanat alatt csak egy mondat volt, és piú, és az agyamon végigment egy teljes reakció, és tudod, és visszaszólok valamit, kicsit mogorván, és azt hiszem észre, hogy ő is abban a pillanatban robban, tudod, és csak egy normális kedd reggel volt. Tudod, csak egy normális kedd reggel, és semmi nem történt, és egyszer csak háborúban találom magam. Mi ez? Mi ez? Hogy értem, normálisak vagyunk? Egyikünk se így kelt föl. Egyikünk se ezt az életet akarja. Mi ez? Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen. Szellemi háború. Úgy értem, össze vagyunk zárva, nem tudom hány millió vagy milliárd bukott angyallal, akik egy nagyon határozott céllal, egy nagyon határozott szervezetbe tömörülve tevékenykednek az életünkben. És támadják az összes olyan intézményt, amely az életünk és az Istennel való kapcsolatunk alapját jelentik. Az első intézmény, amit támadnak, az az Istennel való kapcsolat. Ha imádkozni próbálsz, ha el akarsz jönni egy ilyen rendezvényre, ha el akarsz menni a gyülekezetbe, ha olvasni akarsz valamit Istenről, figyelj, mindig lesz akadály, mindig lesz alternatíva, mindig lesz jobb lehetőség. Úgy értem, figyelj, emberek eljönnek Isten tiszteletre és elalszanak. De nem azért, mert rossz a hozzáállásuk, hanem mert van egy ilyen szellem, úgy értem, hogy ne hallja az üzenetet, és egyfajta irracionális álmosságot hoz az emberre. Aztán vége az üzenetnek, kipattan a szemem, és azt veszem észre magam, hogy én aludtam az elmúlt 30 percben. Se előtte nem voltam álmos, se most nem vagyok álmos. Mi történt velem? Úgy értem, hogy ha el akarunk jönni a gyülekezettel, a gyerekek megőrülnek. A
gyerekek aranyosak voltak, minden szép volt, tudod, vasárnap délelőtt, vasárnap délután, és késő délután, tudod, egy pillanat alatt, tudod, égnek áll a feleségem haja, pedig elég hosszú. El tudjátok képzelni, hogy néz ki? Tudod, és tudod, és vibrál a levegő, és mi is majdnem összeveszünk, és a végén az, hogy nem megyünk sehova. Mi történt? Az történt, hogy vasárnap délután van. És el volt tervezve, hogy megyünk a gyülekezetbe. Hogy halljunk valamit, ami segít rajtunk. Hogy halljunk valamit, ami esetleg megmenthetné az életünket. Úgy értem, föl akarok kelni fél órával korábban, hogy olvassam a Bibliát. Fölkelek fél órával később. Vagy fölkelek, és oké, és persze van hatalmunk. És megcsináljuk, amit akarunk. De van egy ellenállás. Nem test és vér ellen harcolunk. Úgy értem, amikor kedd reggel atomvillanásra ébredek a feleségemmel, akkor az elő volt készítve. Akkor, ahogy fölkeltem, nekem már mondták, hogy ez egy nyomorult kedd reggel lesz. Utálni fogod ezt a napot. Ez egy nyomorult nap. Úgy értem, neked nincs ehhez kedved, neked nincs ehhez erőd. Úgy értem, ez egy nyomorult nap lesz. És végig fogod utálni az egészet. És így ébredek. Nem, hát én ezt nem, hát nem, mert én nem akartam ilyet. És ezt hallom. És megyek le, tudod, és vita lesz. Biztos, hogy vita lesz. Mindig vita van. Mindig vita van. És tudod, megyek a konyhába, és érzem, hogy vita lesz. Tudod, és akkor a feleségem azt mondja, hogy. És neki is így kezdték a napját. Neki is úgy kezdték, hogy a férjed ma bregyós lesz. Egész nap nem lehet majd hozzászólni. Lógatni fogja az orrát, és pedig olyan rég meg akartam vele beszélni ezt az ügyet a kutyáról. És tudod, és ő is elő van készítve. És akkor tudod, ott állnak mögöttünk a szponzorok. Tudod. És a feleségemnek így, tudod, kicsit megszúrják így a hasát, és azt mondják, hogy mondd azt, hogy. És akkor ő kimondja, és ahogy kimondja, nekem is megszúrnak, és érzem, hogy jó, ez rosszul esett. És ő vele harcolok. Az ő torkának esem. Miközben mind a kettőnket kijátszottak egymás ellen. Azt hiszem, hogy csak test és vér ellen van susakodásom. Ezer megmagyarázhatatlan helyzet, ezer lézer pontossággal kijátszott kártya újra meg újra az életben, öregem, nem véletlen. Szellemi háború. És a Biblia beszél róla. És nem kell ettől megijedni, mert a szint, amin harcolunk, az a gondolatok szintje, az érvek szintje, az ideológiák, az elképzelések, az események magyarázatának a szintje. De ez pont elég, mert ha elhiszem a hazugságot, én teszem tönkre. Ha elhiszem, hogy a feleségem meg akart bántani, és megint kötekszik, akkor a torkának ugrom, és nem csoda, hogy megpróbál elválni tőlem. Mert ő nem akart semmilyet. És ha akart volna, akkor is tartozom neki azzal, hogy szeretem, és eltűröm azt, amit csinál. Egyébként csodálatos feleségem van, csak ez az élményünk gyakran. Nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a gonoszság lelkei ellen. E világ sötétségének, sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Démoni seregek magas szervezettségben, egy határozott céllal. Vesztesen. Valami olyasmit csinálnak, hogy mi zuhanunk, de amit még bírunk, magunkkal ragadunk. Igazából megvan pecsételve a sorsunk, de amit még el tudunk rontani, amit még el tudunk venni, azt elvesszük. És talán van bennük egy irracionális remény a győzelemre, de valójában nincs esélyük. De a te tapasztalati életedet, azt, hogy mennyi mindent veszel tényleg birtokba Istentől, azt igenis meghatározhatják. Ha hited volna, csak annyi, mint egy mustármag, és imádságban kérnéd, semmit se kételkedve, azt, amit Isten megígért, akkor a hegybe ugrana a tengerbe. Akkor átvehetnéd az uralmat az életben. De ez a hit, ez a semmit sem kételkedés, ez arról szól, hogy mi lesz azokkal az erődítményekkel, hogy milyen gondolatok fogják uralni az elmédet. És ez nem pozitív gondolkodás, ez többennél, ez egy természet feletti jelenség. Ennek a könyvnek a szavai, amely Isten akaratát jelenti. Ennek a könyvnek a szavait őrzöm meg a szívemben, a lelkemben, és ezekhez a szavakhoz keverek hitet. És itt van például az egyik kedvenc ígéretem. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Keresd először Isten országát és igazságát. Keresd! Nem azt mondja, hogy birtokold, hogy csináld, hogy légy benne győztes, csak keresd! Úgy értem, az érdeklődésed, a nyitottságod legyen ez. Az a terület, ahol Isten uralkodik. Isten üzenete, Isten vezetése, Isten, mint az atyád, Isten, mint aki szeret téged. Keresd őt először. És ő azt vállalja, hogy ha te keresel engem, akkor én minden egyebet, öregem, minden egyebet, amiért amúgy a véredet adtad volna, ráadásba adom neked. Csak úgy ráadásba. Ráadásba, extrába. Nem fogsz érte harcolni, nem fogod érte a véredet adni, de azt fogod észrevenni, ahogy megy előre az életed velem, úgy áldás jelenik meg, úgy ajándék jelenik meg, győzelem jelenik meg, mert én megígértem, ha keresed először Isten országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban adatik meg. De nem keresem. Más dolgom van. Reggel fölkelek, és üzött vagyok. Reggel fölkelek, és magamról akarok gondoskodni. Reggel fölkelek, és nekivágok a harcnak egyedül. És Isten nem keresem. És a gondolatok erre űznek, és a neveltetésem erre űz. És meg kéne állnom, és azt kéne mondanom, hogy nem, stopp, persze elmegyek dolgozni, de nem egyedül. És persze megteszem a családomért, amit meg kell, de nem egyedül, hanem Istenben fogok bízni. Igen, tudok arról a székről, és nem csak nézni fogom messziről, és közben, miközben tudok róla, itt egyedül, a szék nélkül, megrohadva, elfáradva csinálom, amit bírok, hanem rá fogok ülni erre a székre. És innen ülve csinálok mindent. És az életembe behoztam egy extrát, az Úr hatalmas erejét. És felöltök egy fegyverzetet, amely igenis elég erős ahhoz, hogy ellenálljak azoknak a mesterkedéseknek, amik bele akarnak vinni a bukásba. Abba, hogy önmagam legyek az életem elrontója. A fegyverekről akartam beszélni, de majd legközelebb. De ez is jó volt idáig, nem? Tehát az alapelv megvan. És csak hadd olvassam el nagyon gyorsan a fegyvereket, csak így felsorolom őket, jó? Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve a derekatokat igazság szeretettel. Mi az egyik fegyver? Hogy szeretem az igazságot. Hol van az igazság? Ebben a könyvben. Hogy tudjuk bizonyítani, hogy első betűtől az utolsóig ez a könyv a valóságot írja le. Itt vannak a válaszok. Ezt az igazságot szeretem. Nem biztos, hogy tudom, nem biztos, hogy én vagyok a nagy professzor, de szeretem. Úgy értem, vonzódom hozzá, kedvelem, keresem. Ez az egyik fegyverem, hogy jobban szeretem az igazságot, mint a hazugságot. Aztán a megigazulás páncélja, ez a következő. Megigazulás, ez azt jelenti, hogy jogilag rendben vagyok. Tudom, hogy rendben vagyok. Bűnös vagy. Lehet, de megigazultam. Ami azt jelenti, hogy kaptam egy börtönkiengedő cédulát. Monopoly, emlékeztek?
Igen.
Börtönkiengedő cédula azért értékes? Tudod, ez a kártya. Van egy ilyenem, örökös. Oké? Okay? Igen, sites vagyok, de van egy cédulám. Megigazultam. És örökös. A békesség evangélium a hirdetésének készségével, hogy kész vagyok azt a győzelmet, amit birtoklok másoknak is elmondani. Nem tudom, hogy mindig teszem-e, és hogy jól teszem-e. Mit tudom én, de kész vagyok csinálni, ez a hozzáállásom. Így élek az életben, nem csak önzően magamra gondolva, én az én kis életem, itt vagyok tépen, és senki nem zavarjon, ne zavarjon engem, mert ez az én kis életem, és ez a lényeg az, hogy nekem jó legyen. Nem, hanem persze legyen nekem jó, de másoknak is, és kész vagyok adni abból, ami az enyém, megosztani ezt az örömhírt másokkal. Aztán a hit pajzsa, a meggyőződéseim egy pajzsot hoznak létre, az üdvösség, a megmenekülésem sisakja, és egy kard is van, Isten beszéde, a Biblia szavai. Ez egyetlen támadó fegyver, az összes többi védekező fegyver volt, a kard, a támadó fegyver, Isten beszéde. Jön a depis nap, Jön az, hogy te egy lúzer vagy, és nekem eszembe jut egy Biblia vers. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. Én egy lúzer vagyok, ebben igazad van. De nem rólam szól az élet. Arról szól, hogy vajon Isten velem van-e, és igen, velem van. És ha ő velem van, akkor öregem, tökre nem számít, hogy én lúzer vagyok-e vagy sem. Akkor minden lehetséges, mert ő velem van. És hoppá, jött egy angárd, és jött egy tusé, retusé, ennyi, mit tudom én, hogy van ez. És tudod, az igazságot emelem föl a hazugsággal szemben, és szellemi hatalom szabadul el, Isten ereje szabadul el, és amit ő meg akart tenni, azt én hittel elfogadtam, semmit se kételkedve kimondtam, és ő megcselekszi, és a hegyek, az életem hétköznapjainak a hegyei ugranak a tengerbe egymás után. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, itt fogjuk folytatni, és most zárjuk egy imával. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy taníts minket erre a hadakozásra. Taníts minket rendet tartani az elménkben. Hogy olyan gondolatokat gondoljunk, amelyek előre visznek. Olyan gondolatokat, amelyeket te tanítottál nekünk. A Biblia gondolatait. Hittel semmit se kételkedve. És a hegyek beugranak a tengerbe. Add, hogy kérdezzünk, és a válaszokra odafigyeljünk, a válaszokra, amik tőled jönnek, és higgyünk bennük. És hogyha van köztünk valaki, aki még soha nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, hogyha hallgatod, vagy nézed ezt a felvételt, és még sose kötöttél békét a mindenhatóval, akkor kell, hogy tudd, hogy ez az első lépés. És nagyon egyszerű. Isten, Jézus Krisztus meghalt helyetted. És ha hiszel ő benne abban, hogy ő a helyettesítő áldozat, hogy ő a megváltó, akkor abban a pillanatban, ahogy hiszel, abban a pillanatban, ahogy ráülsz a székre, örök életed van. Igazából ez egy ajándék. Nem kell érte dolgozni, nem kell kiérdemelni. Ez egy ajándék. Csak egyszerűen el kell fogadni. Úgyhogy kérlek, mondd utánam. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. És amíg élek itt a földön, vezess engem, taníts. Bocsásd meg a bűneimet újra meg újra, és tisztíts meg engem. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok ehhez. Igen, kérlek. Amúgy el vagyunk bocsájtva, hogyha menned kell, akkor kérlek csak indulj el, de talán egy pár szót hagyhatunk így kérdésekre. Gábor. Végül is nagyon leegyszerűsödik a dolog. Kiben bízom? Igaz? Kiben bízom? Ez milyen jó, hogy szeretnem kellene. Ha szeretetből élnék, akkor minden a helyén lenne. De nincsen. Üres vagyok. Igaz? A szeretet valami olyasmi, hogy van nekem. Igaz? Túláradó. Van törődés bennem. Van gondoskodás. Adni akarok, nem elvenni. Mások érdekét a magam érdekei elé helyezem. Ugye a szeretetnek van egy nagyon részletes leírása 1 Korintus 13-ban. És ott nagyon érdekeset mond, és ezt mondod te is, hogy a szeretet az nincs meg bennünk. Tehát ami bennünk van, az egy emberi szeretet, ami csak egy halvány utánzata az eredetinek. De az eredeti, ami igazából jól működne, az csak Istennek van meg. És ez egy olyan kép, mint hogy képzelj egy üres poharat, ez vagyok én, és Isten pedig egy soha ki nem fogyó kancsó, aki a szeretetét belém tölti. És ahogy
belém tölti, van nekem szeretet, és én tovább tudom önteni. És ahogy tovább öntöm, ő mindig utána tölti. Úgyhogy a kettő együtt kell, hogy legyen. Az első, hogy én el kell, hogy fogadjam a szeretetet Istentől. Mit kell a kereszténynek csinálnia? Hagynia kell szeretni magát. Nem is olyan egyszerű. De ha hagyod magad szeretni, akkor egy ponton ez a szeretet meggyógyít, és te is elkezdesz szeretni. És ahogy szeretsz, úgy a szeretetet pótlódik, és az egész egy ilyen gyönyörű körforgássá alakul. És lehet, hogy nem az a valaki fog viszont szeretni, akit te szeretsz, hanem Isten fog szeretni, Isten ad neked. És aztán néha másoktól is jön vissza. De a te kifogyhatatlan forrásod az Isten. És nagyon jó, reggel fölkelek, és ha nem megyek Istenhez szeretetért, hogyha nem töltekezem be Isten szeretetével, akkor üres maradok. És a jó kérdés, és ehhez ez az utolsó gondolatom, hogy hogyan kapom meg Isten szeretetét? A beszédei, a szeretet beszédei. Tehát ha ezeket a szavakat olvasom, akkor egy szerelmes levelet találok. Isten szerető, gondoskodó, törődő jellemének a leírását. És ahogy ebbe beleolvasok, azonnal látom a szeretetet, és már csak rá kell ülnöm. Ugye ez a döntés mindig az enyém. Asszonyok, ti ezt pontosan tudjátok, igaz? Hogy hiába szeret az uratok, ha nem döntesz úgy, hogy elfogadod azt a szeretetet, sokszor döntötök úgy, hogy nem fogadjátok el, mert valamiért nehezteltek rá, mert valami megbántott, mert van egy komplexusotok, nem vagytok szerethetőek, és ezek az elképzelések élnek bennetek, és annak az egyszerű valósága, hogy a pasi tényleg szeret titeket, az simán elmegy a fejetek fölött. Ez most nem vád, csak ez történik velünk emberekkel is. Tehát Isten szeret minket, de mi nem fogadjuk el ezt a szeretetet. Jobban tudjuk, felülbíráljuk, megvédjük tőle magunkat. És úgymond szeretetlenek maradunk. De a probléma az én döntésemmel van. Meg kéne, hogy adjam magam. Azt kéne, hogy mondjam, hogy köszönöm, hogy szeretsz. Nem érzem, kicsit dühös is vagyok rád, de megelőlegezem neked, hogy szeretsz, és elkezdem elfogadni, ez egy döntés, elfogadom. Kérlek, hogy köszönöm, hálát adni, hogy a hálaadás az elfogadás legmagasabb formája. Nem tudsz valamit megköszönni úgy, hogy közben visszautasítod. Tehát ahogy a lelked kimondja, hogy köszönöm, azonnal kinyílik, és elkezd elfogadni. Úgyhogy köszönöm, hogy szeretsz, Istenem. Hálás vagyok a szeretetedért, és ezt is gondolkozom ezen, és kimondom még egyszer, köszönöm, hogy szeretsz. És egy-két vers is eszembe jut, tudod, a szeretetéről. Tudod, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Tehát ha valaki annyira szeret, hogy a gyerekét föláldozza értem, azért az már valami, nem? És akkor így ezen gondolkozom, és hálát adok, köszönöm, hogy szeretsz. Így kezdem a reggelt, fölkelek, és én rossz vagyok, én tudom, hogy ez egy rossz nap lesz, és tudod, és ha rajtam múlik, akkor lángba borítom a világot. De nem így gondolkozom, megállítom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, hogy nem. Nekem ennél van több. Van egy Isten, aki szeret engem. Jó dolgokat tervezett mára, jó dolgokat hoz mára, szeret engem, a fiát odaadta értem, és hálát adok, és köszönöm, és 10 perccel később egy másik világban találom magam. Egy másik világban. Abban, ahol van remény, abban, ahol egy szerető Isten uralkodik, és én szeretve vagyok. Ja, köszönöm, nagyon jó gondolat volt. Köszönöm szépen. Oké, még valami, nem? Utolsó? El vagyunk bocsájtva, sziasztok! Isten áldjon meg benneteket!